Kedves hallgatóink, Nyíregyháza önkormányzatától külön díjban részesült irodalom kategóriában Béres Tamás, a Nyíregyházi Egyetem kommunikációs és marketing iroda vezetője. Béres Tamás évtizedek óta komoly irodalmi munkát folytat, jelenleg is 2 kötetén dolgozik, és igyekszik átadni a tudását a fiataloknak. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Hogyan élted meg, amikor jelöltek téged erre a Prima díjátadásra?
Megtisztelő volt maga a felkeresés is. Nem gondoltam volna, hogy most én leszek ebben az évben az irodalmi kategória jelöltje, úgyhogy így megtisztelve ért a döntés, és az ember ilyenkor elgondolkodik azon, hogy hol tart a művészeti irodalmi karrierjében. Azt gondolom én, hogy azért itt utólag elmondva azért fontos, mert a város adott egy olyanfajta támogatást és elismerést az én karrieremhez, ami kétségtelenül egy nagyon megtisztelő és egy fontos, hogy egy helyi alkotó, én pedig különösen fontosnak tartom azt, hogy helyi történetekkel, itt ennek a megyének, a régiónak, a városnak a történéseit, a rezzenéseit próbáljam megmutatni az én magam irodalmi eszközeivel. Szóval, hogy egy író támogatja az a közeg, az a szakmai közösség, amelyben él, az a művészeti közösség, ami itt kialakult, abban az embernek kezd egy széke, egy helye lenni, amely biztos talapot ad ahhoz, hogy az ember tovább tudjon dolgozni. Ebben nagy segítség és egy fontos elismerés abból, hogy a város úgy gondolta, hogy támogatja az én munkámat, elismeri az eddigi teljesítményemet, az irodalmi téren letett alkotásaimat, sarkal is arra, hogy folytassam ezt a munkát. Készülök is több anyaggal, több könyv áll szerkesztés alatt, úgyhogy hát remélem, hogy ez a díj hozzásegít ahhoz, hogy ezek a következő évben megjelenhessenek. Hát van benne munka, van benne beletett idő, kutatás, vizsgálat, az író figyel, és próbálja ezeket irodalmi értékkel megfogalmazni, irodalmi eszközökkel, úgyhogy hát ezen dolgozom, ez így egy ilyen favágó munka ilyenkor, de aztán amikor az olvasó kezébe kerülhet, vagy amikor kapom a visszajelzéseket, akkor azért az embert feltölti, hogy mint egy színésznek gondolom én, hogy a színpadon kapja a tapsot, mi esetünkben pedig eddig a visszajelzéseket mindenfajta fórumokon, úgyhogy ez feltölt arra, hogy az ember tovább inspirálódjon a munkája során.
Az időt említetted, ez hány évtizedes munka, elismerés ez a díj?
Gyakorlatilag főiskolai hallgatókoromtól már írtam, illetve azt megőrzően középiskolás koromban is már jelentek meg irodalmi újságokban verseim, novelláim. Hát így visszatekintve nyilván azok inkább ilyen kezdeti próbálgatások voltak, kerestem a hangomat, és aztán ez a hangkeresés, vagy annak az eszköztárnak a kialakítása, amivel én most már úgy gondolom, hogy hitelesen tudok dolgozni, azért az abban benne van mondjuk úgy, hát 2 évtizednyi munka, és ebben olyan pontok, olyan pillanatok, amikor egy-egy novellámat, egy-egy versemet országos művészeti, irodalmi lapok tették közzé, fogadták el közlésre, és akkor az ember úgy gondolja, hogy az a közösség azt elfogadja, jó visszajelzéseket kap. Ezekre igyekeztem építeni, tehát van benne az elmúlt 20-30 évnek a munkája, a tapasztalata, és hát nyilván van egyfajta képzettségem is magához, az irodalomhoz. Hát magyar tanárként végeztem az első diplomámat, így szereztem. A nyíregyházi, akkor még főiskolán, úgyhogy mindig is érdekelt az irodalom, ennek a pedagógiai része is. Nyilván valószínűleg ez is vezetett ahhoz, hogy az ifjúsági irodalommal, tehát az ifjúsági témákkal foglalkozzak, ami hát fiatalként nyilván érdekelte az embert, és hát azokból a történetekből tud táplálkozni. Aztán pedig jöttek a verses mesék, a mesetörténetek, amelyek is megjelentek országos antológiákban, illetőleg megjelentek a saját szépirodalmi köteteim, a legutóbbi mesekötet, aminek az Igris Nagyi című mesekötet, amely hát egyfajta közösségépítő, egyfajta generációs különbségeket feltáró, vizsgáló, tehát nyilván mese eszközökkel, tehát a óvodás, iskolás korosztálynak készül, de mégis egy családi meseként. Úgyhogy ennek a folytatása készül, tehát azt gondolom, hogy az ide vezető út, hogy a mesék, az ifjúságirodalommal tudjak foglalkozni, az ennek a több évtizedes munkának az eredménye. Ebben van még teendőm, meg van egy csomó motivációm, úgyhogy ebben keresem a témát, gyűjtöm a témát, és készítem az alkotásokat.
Hogy látod, Tamás, hogyan lehet eljutatni minél több fiatalhoz, óvodáshoz, általános iskolás korosztálykorú gyermekhez ezt a te témádat, ezt a te könyvedet és ezeket a novellákat, illetve mesés kiadványokat? Mert ugye mai világban köztudott, hogy egyre nehezebb könyveket eladni. Mennyire nyitottak még a fiatalok erre, illetve a szülők mennyire nyitottak új köteteknek a fogyasztására, olvasására?
Nagyon nehéz kérdés, és nagyon jól mondod, hogy ez nagyon ingadozó piac a könyveladás. Ezzel egy szerzőnek számolni kell, hogy valószínű, hogy nem a befektetési piac lesz az, amiből meg tud élni, vagy ami a karrierjét támogatja, de ugyanakkor én azt is látom, hogy a szép könyvekre, a szép mesekönyvekre, a jó történetekre van fogadókészség, és ebben a tekintetben azok a visszajelzések tőlem nem elsősorban az én könyveimre, hanem általában a gyerekirodalomra, hogy a szülők keresik a gyerekeknek a szép mesekönyveket, a jó történeteket. Én abban bízom, hogy azok a könyvek, amelyeket én készítek, az egyrészt ismerős lesz nekik, a családoknak, és ha a szülő olvassa, akkor a szülőnek sem lesz unalmas, mert van benne olyan nyelvi humor, olyan történet, amit ő tud megérteni, vannak benne olyan történetek, ami kapcsán ő el tudja mesélni, hogy élte meg a gyerekkorát, hogy volt annak idején a nagyszülőkkel, a szülőkkel. Ez alapján tudnak beszélgetni a család fontosságáról, a közösségek, a hagyományok értékéről. Szó eshet itt a helyi, a regionális szokásokról, ami szerintem nagyon fontos, hogy egyfajta tradíciót tudjunk ápolni, és ennek szerintem egyik nagyon fontos eleme a mese. Én azt gondolom, hogy így el tud jutni. Azt tapasztalom, hogy valóban az olvasás egy nehéz ügy, hogy a gyerek hogyan olvasson, vagy milyen közegben olvasson, ebben lehet a szülőnek, vagy kell, hogy szerepe legyen a szülőnek, vagy felelőssége, hogy olvasson neki, de hát nem mindig van rá időnk. Tehát mondjuk magunkat ideális szülőnek, de hát annyi minden van, jön közbe, hogy most ezért nem olvasok, most erre nincs idő, ezért nem foglalkozok a gyerekkel, hogyan lehet ezt változtatni? Talán egy könyv lehet, vagy hogy egy kicsit kiragadja a szülőt a hétköznapon, és azt mondja, hogy igen, mind a ketten egy közös programmal feltöltöttek. Nagy felelősség. Amit egyébként a másik dolog, amit látok, hogy az óvodákban, vagy az iskolákban, amikor a meséknek a felolvasása történik meg, vagy az óvónéni, tanítónéni felolvassa a mesét, vagy a gyerekek játsszák el a történeteket, vagy ők olvasnak belőle, eljátsszák, beszélgetnek róla, tehát azt gondolom, ennek az aktív foglalkozások, az aktivitásoknak lehet szerepe leginkább, tehát ezeknek mondjuk ugye a történetek mesék dramatizálásának szerintem egy fontos szerepe lehet az iskola, óvoda, úgyhogy ebben szerintem kell, hogy segítenek is természetesen az óvónénik, óvodapedagógusok, tanítók, hogy jusson el minél több mese történet a gyerekekhez, ezeket meg is beszéljék, meg is történik ez az iskolában, és nagyon fontos az, hogy már ebben a korban, tehát minél kisebb korban megszerettessük az olvasást, a mesélést, és találjon ki a gyerek is történeteket, kérdezzen vissza, szöveget értsen, gondolkodjon el rajta, és amikor hallja a mesét, akkor az a fejében egy saját képet, történetet alakít ki, azt ő magának elképzeli, és ez segítheti a kreativitását, úgyhogy nagyon fontosnak tartom.
Volt alkalmad meglesni ezeket az óvodásokat, amikor az óvónéni mesélte a te kötetedből esetleg, és hogyha igen, akkor hogyan reagáltak rá?
Azt tudom mondani nagyon őszintén. Az én olvasó közönségem, ami a meséket illeti, az a legőszintébb olvasó közönség. Tehát ha unalmas a mese, akkor ott hagyja. Játszik, más csinál, nem figyel oda. Viszont ha izgalmas, ha bevonjuk őket a történetbe, akár az eljátszás során, vagy utána a színezőket szoktunk használni, vagy bizonyos részleteket megbeszélünk, eljátszuk, akkor már érdekli a történet, és akkor már neki is van véleménye, hozzá tud szólni, belefolyik a történet mesélésbe, vagy a történet játékba, tehát ezeket tapasztaltam. Olyan visszajelzések is voltak, amikor az óvodák kaptak mesekönyvet, vagy vásároltak, és akkor kaptam az óvónéniktől visszajelzést, hogy szerették a gyerekek, otthonra is keresték megvásárolni, mert érdekelte a nagyobb testvéreket is, a szülőket is, hogy miről volt szó, hol lehet ezt elérni. Tehát így úgy gondolom, hogy erre is nagyon oda kell figyelni. Én abban hiszek, hogy a mesék nem csak leírva, vagy elolvasva kell, hogy jók legyenek, hanem felolvasva, elmesélve is, hangosan, mert akkor látható, hogy jó egy mese, hogyha kellően gördülékeny, kellően fordulatos, és azokkal a szereplőkkel, azokkal a képekkel operál, ha így lehet mondani, amivel a gyerek is találkozik, tehát tud vele azonosulni, bele tudja magát képzelni abba a történetbe.
Én kíváncsi vagyok arra is, hogy hogyan születnek ezek a mesék, mert ugye szeretnénk a mesék mögé látni, a te alkotási folyamatot hogyan zajlik?
Hát én nagyon sokat jegyzetelek, sokat gyűjtöm ezeket az apróbb történeteket, és kitalálom, hogy mi lenne az a keret történet, ami köré tudnám varázsolni azt a mondani valót, amit kitaláltam. Úgyhogy ebben a tekintetben hát éves, sok-sok éves munka, mire az ember összegyűjti, ezeket kitalálja, és aztán magamat rá kell vennem arra, hogy leüljek és elkezdjem írni, és nagyon sok olyan pillanatot látok, amikor ezek a történetek egyszerűen elkezdenek önmaguktól élni. Úgy tudom elmesélni, hogy nagyjából tudom, vagy pontosan tudom a történet folyamát, rajzolom a szereplőket, kitalálom, hogy mi történjen, és akkor utána ezeket a képeket elkezdem megvalósítani, kitalálni, hogy mennyire működik párbeszédes vagy szöveges formában, vagy mi legyen benne az a alkotói ötlet, amitől ezt tudom változtatni, javítani, és aztán hirtelen olyan dolgok is belekerülnek, amit nem is gondoltam, tehát kicsit ilyen önmagát írja a mese, vagy önmagát alkotja ki, és utána az ember ezt átolvassa, felolvassa, működik, nem működik. Vannak nagyon jó tesztelőim, a kisfiamtól kezdve a családban a gyerekek, vagy az ismerősök gyerekei, akik tesztelik azt, hogy ez érdekes, nem érdekes, elmondják, hogy ott volt, máshogy volt az a szereplő, itt miért úgy van, akkor az ember végig gondolja, javítja, mert nyilván az alkotói folyamatban lehetnek ilyen úgynevezett folyamat bakik, amikor az ember nem vesz észre, hogy valamit nem úgy alkotott meg. Ezeket is javítani kell, és akkor végén összeáll a történet, és tényleg egész különleges, mint egy szülés, de tulajdonképpen tényleg egy csoda születik meg, egy csoda jön létre, és akkor az ember igyekszik ezt utána formába önteni, és aztán jön az illusztráció, ami vizuálisan is feltuningolja az alkotást, és aztán, amikor meg az ember kézbe foghatja a könyvet, akkor az tényleg egy ilyen különleges élmény.
A Nyíregyházi Egyetemen dolgozol, itt nagyon sok munkád van, sok teendőd van, de mikor van időd alkotni?
Hát az én alkotó időm azok általában a hétvégék, vagy a hajnali késő esti órák, amikor elcsendesedik a világ, elcsendesedik a család, nyugodtan le tudok ülni, kell az alkotói csönd, és akkor rá kell magam szálljam, hogy akkor üljek le, és akkor békén hagynak egennek teret az alkotáshoz, és akkor apa leül, apa játszik, és akkor apa mesét ír. Hát így történik, hogy általában ezek az én szabad időim, amit erre tudok fordítani, akkor beburkolózom a saját világomba, és akkor csak az a történet van, az megfordul a fejemben, az ott kialakul, akkor azt újraírom, átírom, órákat gondolkodom rajta, és akkor nem történik semmi, csak az, hogy így jó, így nem jó, így nem hiteles. Tehát van ennek egy ilyen fajta meditációs része is, amikor éppen az ember nem a gép előtt vagy a papír előtt ül, hát így születnek. Úgyhogy ez egy ilyen, így néz ki a részemre az alkotói folyamat.
Említetted, Tamás, hogy több kötet van most szerkesztés alatt. Ezek mikorra várhatóak, mikorra jelennek majd meg?
Elméletek ebben az évben, a jövő év elején tervezek egy kaland mesekönyvet, ami a megyének a történelmi értékeinek a helyszínein játszódik. Meglátjuk, ez egy folyamatban lévő alkotás, ebben elég jól haladok. Illetőleg, mint említettem, az Igric Nagyi című mesekönyvemnek az újrakiadása készült tavasszal, illetve készen van már a második kötet, amely jelenleg az illusztrátorom kezében van, és ő azt ígérte, hogy a téli rohanás után fog neki a könyv megtervezésének, illetőleg a rajzok elkészítésének, és azt már nagyon várom, hogy fog ez kinézni, vagy hogy milyen képeket készít, úgyhogy az egy kicsit ilyen csoda születése lesz majd. Remélem, hogy mind a két kötet a könyvhét környékén, tehát a nyár elejére meg tud jelenni.
Ilyenkor gondolkozol el még újabb köteten, amikor még meg sem jelent egy könyved mondjuk, de elkezdődik-e már esetleg valaminek az inspirációja, motivációja?
Hát igen, ezt követően van egy gyerekmesek verses kötetem, ami gyakorlatilag készen van, de nem vagyok vele elégedett, úgyhogy ennek az átdolgozásán dolgozunk. Van egy Immun mese nevű munka című mesekönyvem, ami 90%-ban készen van, itt a bizonyos gyerekek körében jelenlévő immunhiány kérdéskörét próbáltam mesés eszközökkel, edukációs jelleggel megírni. Na, ennek a készítése is folyamatban, illetve van egy olyan mesekönyvem, amin dolgoznom kell sokat, még ez gyakorlatilag készen van, illusztrációra vár. Ez egy éjszakai mesék varázsvilágába vivő, remélhetőleg a gyerekek elolvását segítő történetekkel építettem fel ezt a mesét, úgyhogy van három ilyen, amit ki kéne adni, de hát nyilván ennek szabad idő és anyagi kérdés az, amit meg kell találjak. Hát remélem, hogy ez mi hamarabb meg tud valósulni, és az olvasók ezt mi hamarabb a kezükbe vehetik.
Kedves hallgatóink, Béres Tamást, a Nyíregyházi Egyetem kommunikációs és marketing iroda vezetőjét hallották. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.